Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk.
Demokrácia Részvénytársaság majdnem utoljára a 88.1-es frekvencián mindazoknak, akik elkötelezettek a Magyarországon, valamint a világban zajló aggályos tények iránt. Ilyenekből mindjárt hármat is köszönhetek itt a műsorban. Itt van például Simonyi Borbála, akit köszöntök, és aki a Védegylet fenntartható mezőgazdaságért küzdő aktivistája.
Szia, és köszöntöm a hallgatókat.
Itt van emellett Érsek Obándovics Nándor, aki az Indimédia Hungary munkatársa, és szintén elkötelezett minden iránt, ami zöld. És itt van Ás László, a Zöldek pártjának, vagy zöldek, a magyarországi, tehát a Zöldek pártjának az elnöke, ami a magyarországi zöldek egyik pártja, hogyha jól tudom. Több zöld párt van Magyarországon.
Igen, vagyunk néhányan. Mi indultunk a tavalyi választásokon, talán ebben különbözünk a többiektől.
Tehát önök az egyetlen olyan zöld párt, amelyik indult.
Parlamenti választásokon indultunk tavaly tavasszal.
Aha, és milyen eredménnyel?
Hát a hatodik legjobb eredménnyel, amit nem tartottak említésre méltónak a médiumok. Volt egy dobogós helyezettünk is.
Aha, tehát ez
országos lista nélkül.
Azt jelenti, hogy a hatodik legnépszerűbb magyarországi párt.
Igen, összetettben hatodik legjobb eredményt tettük el.
Tehát ehhez képest elég keveset tudunk erről a pártról.
Hát nem volt. Talán az volt a gond, hogy túl jól szerepeltünk a közvéleménykutatásban. Nem mi személy szerint, hanem általában a zöldek. Valami 70%-os támogatottságot jelöltek meg az első választók. Tehát általában a zöld gondolattal kapcsolatban, és ez némi pánikot válthatott.
De miért gondolja, hogy ezt az önök pártjával azonosítják, ezt a zöld gondolatot? Az
én ember. Nem azonosítom vele, csak mivel egy zöld párt indult a választásokon, így értelemszerűen ezt tekintették elsősorban ellenségnek. Uh-huh. És tettek is ellenünk rendesen.
Mit tettek?
Hát például a kopogtató cédula gyűjtésnél érdekes módon eltűnt 11-néhány ezer darab cédula, illetve kicserélődött, aztán olyan pártokhoz is került át állítólag, akik utána kevesebb szavazatot kaptak, mint ahány kopogtató cédulát leadtak.
Melyik pártokra gyanakszik ön?
Hát én nem nevezném meg egyiket sem, de a statisztikából kitűnik, hogy aki mondjuk fel annyi szavazatot kapott, mint ahány kopogtató cédulát leadott, az mondjuk gyanítható, hogy esetleg részese volt ennek.
Ez melyik párt?
Hát tessék megnézni a statisztikát.
Egyébként ezzel én vitatkoznék, mert szerintem egyáltalán nem biztos, hogy valaki, aki odaadja egy kis pártnak a kopogtató céduláját, egyfajta szimpátiából, utána nem csatlakozik ehhez a két nagy párt közül kell választani logikához, és nem arra adja le a voksát utána, amit gondol. Tehát attól, hogy valaki, ezzel most lehet, hogy csak a vita kedvéért vitatkozom, de szerintem ez önmagában még nem mond semmit egy kis pártról. Ez nem bizonyítja, hogy csalt valaki.
A csalásszót én nem ejtettem ki. Én csupán gyanús körülményeket említenék, például azt, hogy az utolsó pillanatban, ahhoz, hogy országos listánk legyen, kellett volna még két körzetben leadni a cédulákat. Jelentkeztek önkéntesek, akik felajánlották, hogy majd ők leviszik, mert szuperautójuk van. Mind a két körzet, tehát a két utolsó, az egyiket rossz körzetben adták le, a másik pedig 5 perccel elkésett.
Az a javaslatom, hogy a magyar politikai gyalázat dömp a további duzzasztása helyett fókuszáljunk a zöld kérdésekre és azok közül is azokra, amelyek a legaggasztóbbak a környezetünkben.
A részvények értékének mélyrepülése miatt a Demokrácia Részvénytársaság bizonytalan időre visszavonja értékpapírjait. A Demokrácia részvények az utóbbi időben már csak a Kossuth-téri Rablászati Látványszínházba érvényesek, s ott is csupán a társulat 386 tagja számára kamatoznak. Ezért cégünk, a Szélső-Közép Holding bizonytalan időre megszünteti a Demokrácia részvények jegyzését. A nyár első napjától, június 1-től új részvénycsomag kerül forgalomba. Frissen alakult cégünk, az Apokalipszis RT értékpapírjai még a közelgő gazdasági, demográfiai és ökológiai összeomlás előtt kedvezményes feltételekkel jegyezhetők. A lejárt Demokrácia részvények júniustól névértékarányosan válthatóak át Apokalipszis részvényekre. Jegyzés a szokott időben, minden hétköznap 5:30-tól 7:30-ig a Pont FM 88.1-en.
Egy szóval itt van a stúdióban három zöld aktivista, egyik aktívabb, mint a másik, de nem kizárt, hogy más szempontokat, vagy más prioritásokat tartanak elsőrendűnek a zöld kérdésben. Melyikötöknek melyik a legfontosabb, a legaggályosabb, a legsürgetőbb zöld probléma, ami megoldásra vár? Ja, hát igen. Ezek a zöldek, meg ezek a civilek, ezek olyan végtelenül humánusak, és olyan...
Megy az egymásra mutogatás itt a mikrofonok mögött. Hát igen. Nagyon fontos, szerintem mindannyiunknak mindegyik kérdés. Például a bicikli utak kérdése, vagy épüljön minél több bicikli út, bár azt láttam, hogy például a zöldek pártjának a honlapján olvastam valami hasonlót, hogy ezek a biciklis felvonulások nem elég effektívek, vagy igazából szükségtelenek. Ezt ön is így látja, vagy pedig csak a pártja látja így?
Hát aki azt a honlapra feltette, az így látja, én nem így látom egyáltalán.
Akkor megnyugodtam, tehát akkor a bicikli utak kérdése, azt szerintem az, hogy az alternatív energiaforrásokra alapuló energiaállításra törekedjünk, tehát hogy hosszú távon próbáljuk meg kigolyózni az atomenergiát, de hát...
De ugyanúgy az olajat, gondolom.
Természetesen az olajat. Itt ül egy szakértője például az alternatív mezőgazdasági dolgoknak, bio termelésnek, igen?
Hát igen, ha most az eredeti kérdésre kell válaszolnom, hogy számomra mi a legfontosabb zöld probléma, én a védegyletnél a fenntartható mezőgazdaság kérdéseivel foglalkozom, és ennek Magyarországon való előmozdítása érdekében próbálok tevékenykedni.
Akkor, hogy ez érthető legyen, igen. Milyen a fönn nem tartható mezőgazdaság?
Hát csak rá kell nézni annak a jelenlegi körülményeire, hogy az az élelmiszer, amit elfogyasztunk, azt milyen körülmények között állítják elő, és aztán milyen úton jut el a fogyasztóhoz ebben az egész rendszerben a különböző szereplők között.
Próbáljuk meg ezt az utat végigkövetni. Honnan indul, és milyen aggályos csomópontok mutatkoznak ezen az úton?
Jó, tehát már az előző kérdésre is azt akartam válaszolni, hogy nekem nem csak egyfajta érzelmi kötődésből fontos a mezőgazdasági téma, hanem azért is, mert számomra ez a téma mindannak egyfajta állatorvosi lova, ami jelenleg nem stimmel a világon a globalizációval és egyéb dolgokkal kapcsolatban. Ez az a terület, ahol az egész... világgazdasági rendszer a legközvetlenebbül kapcsolódik a természethez, nagyon hamar lecsapódnak a káros folyamatok a mezőgazdaságon keresztül a természetben, nagyon a természet, illetve hát a világ népességének a nagy része az mai napig közvetlenül érintve van a mezőgazdaságban, rájuk visszacsapódnak a globalizált agrár élelmiszeripari rendszernek az összes visszássága, őket még lejjebb taszítják a nyomorban, az össze-vissza való szállítgatása az élelmiszereknek súlyosan hozzájárul a fosszilis energiahordozóknak a felhasználásához és ezáltal a klímaváltozáshoz. A kereskedelmi világszervezetnek a mezőgazdasággal kapcsolatos tárgyalásaiba nagyon jól látszik az összes ilyen politikai visszássága ennek a rendszernek, az, hogy kinél van a hatalom és milyen irányba használja ezt. Szóval szerintem ez egy nagyon összetett téma, de akárhol kezdje el az ember ezt a gombolyagot így felhúzogatni, kiderül, hogy minden szál egymással kapcsolatban van, és nagyon, tehát ez egy nagyon izgalmas téma.
És a szálak végét fogja valaki.
Igen. És
érdekes módon mindig ugyanazok.
Igen.
Én azt figyeltem meg a zöldekkel kapcsolatban, meg úgy általában a zöld üggyel kapcsolatban, hogy az a médiában egy ilyen kiszínes lett. Tehát, hogy így mindegyik médiumnak, amelyik magára valamit is ad, van egy zöld magazinja. Mint hogyha lenne egy, mint ahogy nagyon sok médiumnak van egy ilyen borász magazinja, vagy van tévétorna, vagy van sportműsor, vagy van könnyű zenei műsor, vagy van vetélkedő. És hát ugyanilyen módon, tehát egy ugyanilyen kis színessé vált a zöld. Zöld kérdés, mert az ugye fontos. Fontos az is, hogy szórakozzunk, fontos az is, hogy könnyű zenét hallgassunk, és fontos az is, hogy hát foglalkozzunk a természettel.
Fontos, de azért választjuk el a való világtól, ugye?
Igen,
ne rakjuk egybe azzal, igen, az újság. ahol a fontos kérdés, ahol az igazi kérdésekkel foglalkozunk. Az igazi
kérdés, Gyurcsány vagy Orbán. Ezek a fontos, igazán fontos kérdések felmerülnek. És például vitatkoztam nem is olyan régen a Hír TV-ben, a Hír TV-nek a munkatársaival azon, hogy ők már pedig milyen fontosnak tartják a zöld kérdéseket. Mert hogy nekik is van zöld műsoruk például. Én meg nagyon úgy látom, hogy ha ők ezzel egy zöld műsorral, tehát hetente egy fél órával vagy egy órával letudják az ő lelkiismereti konfliktusukat, hogy ő nekik most már volt zöld műsoruk, akkor inkább ne legyen zöld műsoruk, mert az ő lelkiismereti konfliktusukkal messzebb jutunk, mint azzal az egy órás zöld műsorral hetente. Én azt gondolom, hogy egy médiumnak ezt a szemléletet, mert hogy ez, hogy zöld, ez nem egy műsor, nem egy téma, hanem ez egy szemlélet, amely szemléleten keresztül az összes létező témát, ami elénk kerül, értelmezni kell. Tehát én azt gondolom, hogy ez, hogy zöldek vagyunk, ez egy alap hozzáállás, ez egy
életérzés.
Egy életmód, és egy szemléletmód.
Életmód bizony, tehát hogy az ember, hogyha teheti, akkor a biciklit választja. De egyébként ugyanez ez a zöld témának az elszigetelése megfigyelhető például a városfejlesztésben is. Hogy nem próbáljuk unblocked, vagy tehát teljes egészében a várost élhetővé tenni, hogy ott lehessen az úttesten is biciklivel járni, vagy normálisan közlekedni, ne kelljen megfulladnunk a smogban, hanem inkább az egyet lehet csak elérni, hogy egy bicikliút épüljön esetleg több évtized alatt néhány kilométer.
Itt azért mindig bekopogtat a nagy politika, mert Budapest világváros, de még kísérletet sem tettek arra az illetékesek, hogy mondjuk a gázüzemű autóbuszokat bevezessék. Még magyar vidéki városokban erre már van példa.
Sőt, hát ráadásul Torontóban folyékony hidrogénnel üzemelnek a buszok, és azok tudod, hogy mit pufognak ki? Vízgőzt. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon smogos napon, amikor így bent vagy a városban, és tényleg nagyon-nagyon fülett a levegő, akkor így azt érzed, hogy de nehéz, de párás. Tehát mint az esőerdőben, tudod, miután így leesett a nagyon-nagyon sok csapadék.
Lehet, hogy a hazai illetékeseknek az nem tetszik, hogy nem illatosított ez a vízgőz, ami kipufog, és ezért maradnak a jó öreg 20-30 éves ikaruszoknak.
Igen, tehát hogy...
Vagy hogy nem lehet még háborút indítani olyan nagyon itt a
igen,
vízért.
Édes vízért nem olyan könnyű háborúkat
de
indítani.
De majd később ez is elérhetővé válik, a háború is, az édes vízért, hogyha majd kevesebb lesz belőle.
Az az érdekes, hogy az olaj alapú energiatermelés kitermelte azokat a milliárdosokat, amelyek jelenleg az autógyártást, meg úgy általában az olajkitermelés, meg az olajnak a kereskedelmét, finomítását uralják. Mostanra pedig már ugyanezeknek a figuráknak, hogy a környezet globális és katasztrofális válságba került, nem érdekük leváltani az olajat, és azt felváltani mondjuk a széllel, a vízzel, a nappal, a folyékony hidrogénnel, vagy annyi minden mást is mondhatnék, mert hogy tényleg sok mindenről van szó, tehát most még csak a felét soroltam fel az alternatív energiaforrásoknak, mert hogy őnekik ebben nagyon-nagyon sok pénzük lett. Tehát most már ezek az autógyárak nem könnyedén fognak átállni az alternatív energiaforrásokra, és egyébként meg vagyok győződve arról, hogy a tervező intézetekben, vagy hát ezeknek autógyáraknak a tervező irodáiban, a fiókokban már ott lapulnak az új energiafelhasználású modelleknek a tervei, csak ezek semmiféleképpen nem fognak addig megvalósulni, ezek a tervek, ameddig egyetlen egy csepp olaj is van még, amit ki lehet termelni.
Ezzel kapcsolatban azért megemlíteném, hogy van azért egy olyan az olajtól eltérő energiaforrás, ami pont ezeknek a lobbiknak nagyon is az, úgy tűnik, hogy nagyon is az érdekében áll, hogy ezt nyomják, és ezek a bioüzemanyagok. Amint látszik is, hogy az amerikai elnök már kijelölte azt az irányt, hogy Amerikának az olajfogyasztásának egy részét ezekre a mezőgazdasági eredetű üzemanyagokra szeretné átállítani, és ez ugyanakkor egy nagyon veszélyes tévút, és...
Magyarországon ez bűncselekmény, hadd segítsek. Ennek a propagálás népszerűsítése is bűncselekmény, ugyanis jövedéki visszaélés az, ha valaki a jövedéki adótól mentes üzemanyagokat használja, vagy egyáltalán ezt népszerűsíti.
Azt hiszem, itt most összekever különböző dolgokat. Persze, hogyha valaki bele szerintem itt most arról beszél, amikor valaki például beleönti a dízel járművébe a használt.
Nem, én nem erről beszélek, hanem arról, hogy rendőrök vittek el például egy dán fiatalembert azért, mert ezekről az alternatív erőforrásokról tartott előadást, és mondták, hogy ez felbújtás jövedéki csalásra. És véget is ért az előadás.
Úristen, ez Magyarországon?
Ez Magyarországon történt, másfél évvel ezelőtt körülbelül.
Igen, elképzelhető.
Ez igen.
Jó, hát én a magyar rendőrökről mindent el tudok képzelni, de ugyanakkor...
Nem kell hozzá fantázia egyébként, mert mindent meg is csinálnak. Tehát ezekre bizonyítékok vannak ugyanban.
Igen, de szerintem a problémának nem az a fő iránya. Előbb-utóbb a magyar... És szerintem már most is belátta a magyar elit is, és azt hiszem már a MOL is dolgozik ilyen bioüzemanyagos konstrukción és mikrofon.
Azért, mert előírás, tehát nem tehet mást, hogy bizonyos százalékban kénytelen belekeverni, nem igazán.
Hát igen, mert elvállaltuk az Európai Unió keretében, hogy a fogyasztásunknak bizonyos százalékát ezekkel az agro üzemanyagokkal helyettesítjük, de így mondom továbbra is, hogy már nem azt a irányt látom, hogy itt az olajlobbi megakadályozza azt, hogy a természetnek amúgy rendkívül előnyös agroüzemanyagoknak térnyílhasson az autózásban, hanem inkább azt látom, hogy egy nagyon hasonló lobby, sőt valószínűleg ugyanaz a lobby, ezeket az üzemanyagokat nyomja, amik valójában ugyanúgy nem jók a természet.
De mik ezek az agroüzemanyagok?
Tehát ezek biodízel, bioetanol és általában...
De ezek miből vannak?
Ezek, tehát az agroüzemanyagok, lehet, hogy ez magyarul nem is létezik ez a szó, bocsánat, tehát... talán bioüzemanyagok, de azért agroüzemanyag, mert hogy mezőgazdasági termelésből származik.
Milyen
bioetanol, az gyakorlatilag alkohol, és kukoricából, illetve búzából lehet előállítani. A biodízel, az pedig egyfajta finomított, átalakított növényi olaj, és az pedig repcéből szokták előállítani.
De erre te azt mondod, hogy ez veszélyes, nem? Mert hogy ez esetleg felemeli az élelmiszerárakat, nem?
Ez több szempontból veszélyes, leginkább azért veszélyes, mert egy veszélyes fajta gondolkodásnak az eredménye. Tehát ez, amit a társadalmi, vagy alter globalista gondolkodásban technofixnek szoktunk nevezni, az, amikor ahelyett, hogy a alapvető irányát, meg a rendszer alapvető logikáját figyelné valaki kritikusan, ahelyett azt gondolja, hogy majd, hogyha a technológiában valamilyen új megoldás megjelenik, akkor eltűnnek a környezeti problémák. És azt gondolják azok, akik ezeket a bioüzemanyagokat propagálják, nem tudom, hogy tényleg azt gondolják, de legalábbis azt az ideológiát terjesztik, hogy nincsen semmi baj például azzal a fogyasztási szinttel, amit Amerika, illetve a fejlett államok jelenleg produkálnak, nincs ezzel semmi baj, majd feljönnek ezek a bioüzemanyagok, és akkor ezek ugye szén-dioxid semlegesek, és akkor megállítjuk az üvegházhatást. És pedig látni kell azt,
hogy... Van elég élelmiszer a Földön ahhoz, hogy fedezni tudja az autók bioüzemanyag szükségletét?
Tehát nem csak... Tehát itt igen, arról van szó, hogy...
ez politikai döntés kérdése,
Európának a területének egy jelentős részét például kizárólag ezekre a célokra kéne használni ahhoz, hogy a jelenlegi fogyasztás mellett ki tudjuk váltani adott százalékban az üzemanyagfogyasztást ezekkel. Tehát hogyha az ember... utána számol, és sokan utána számoltak, ez igazából a jelenlegi fogyasztás mellett kivihetetlen. Tehát ez egyszerűen nem a megfelelő út, viszont ahogy mondtad, ugyanazoknak a lobbiknak, akik az olajból és az autózásból gazdagodtak meg, ez egy olyan fajta dolog, ami még egyfajta fellendülést is adhat.
Hát két dologról is beszélünk. Egyrészt az alternatív energiaforrásokról, bár egyébként ez, amikor arról beszélsz, hogy bioüzemanyag, végül is az olaj is bioüzemanyag, mert azok is valaha élőlények voltak, csak aztán pár millió évig nagy nyomás alatt maradtak, és akkor így lett belőlük olaj. Tehát végülis ez is egyfajta bio, ha úgy vesszük, csak egy kicsit, tehát ilyen, hát egy jó régi bio, meg jó erős, durva bio cucc. Tehát, hogy ez már ilyen, ilyen zúzós bio.
Aztán csak a jobbak nyomják.
Ja, ja. De hogy így végül is kétféle szemlélet van, vagy kétféle teendő van. Az egyik az ugye az alternatív megoldások, és ez vonatkozik az alternatív anyagok használatára, az alternatív módon való felhasználására azoknak a bizonyos anyagoknak, de a másik, ami nem kevésbé fontos, és ahol sokkal nehezebb dolgunk lesz, bár az előbbi sem kevés, az az újfajta szemlélet elsajátítása. Tehát a fogyasztási hisztériának a mérséklése. Mert amit mondtál az előbb, Bori, szerintem éppen az a lényeg, hogy még hogyha minden téren, minden területen sikerül átállni az alternatív energiaforrásokra, ilyen fogyasztás mellett az összeomlás akkor is elkerülhetetlen lesz.
Ez egy a zöldekre jellemző naivitás különben, hiszen ha egy részecskeszűrős, katalizátoros, igazán modern dízelmotort hasonlítunk össze a legmodernebbnek kikiáltott hibrid hajtással, akkor én nem biztos, hogy a hibridre szavaznék, ugyanis ott fél tonnányi akkumulátort kell előállítani, ezt utána meg kell semmisíteni, és ennek a környezeti terhelése elképzelhető, hogy nagyobb, mint egy nagyon korszerű dízelmotornak esetleg egész élettartama.
Ez tényleg egy fontos aggály, például a napenergiával kapcsolatban. A napenergia egyrészt a mikrocellás technológia miatt borzasztóan drága, tehát rettenetesen drága, de ez még a kisebbik gond, olyan mennyiségű akkumulátorra van szükség ennek az energiának a tárolásához, hogy lehetséges, hogy a végén, mire megvalósulna, mire gyakorlatilag minden háztetőt befednének a napelemek, addigra a földet olyan mennyiségű savval terhelnénk meg, hogy a talaj nem bírná el azt. Tehát, hogy lehetséges, hogy ez is egy zsákutca. És lehet, hogy nagyon sok zsákutcába fogunk belefutni, amíg kiderül az, hogy a dolog valójában nem működik. És hogy kiderül az, hogy a dolog valójában nem működik. Tehát mi a megoldás? Nem fogyasztani ennyit, visszavenni ebből a fogyasztási hisztériából. Tehát lehetséges, hogy ez a végső megoldás. Az ember ezzel nem hajlandó szembenézni, ezért dolgozunk ki mindig újabb meg újabb módozatokat, keressük magunknak a kiskaput, hogy az életmódunkat megőrizhessük, és valamilyen módon a földet megkímélhessük saját magunktól. De lehetséges, hogy csak úgy tudjuk magunktól megkímélni a földet, hogyha, és most a szimpatikusabb verziót mondom, hogyha leállunk ezzel a mértékű fogyasztással, és visszaveszünk egy teljesen normális, mondjuk úgy, a mai aspektusunkból puritánnak nevezhető életmódra, vagy pedig egy hatalmas, brutális, globális világháborúval mérsékeljük az emberiségnek a létszámát, mondjuk 6 milliárdról 2 milliárdra.
Észszerű fogyasztási szintre kell visszaállni, ez a megoldás, tehát
sajnos a puritán...
nem kell akkora kocsikkal járni.
Életfelfogása azok igazán hajlamosak, akik már egyszer elérték a fogyasztási maximumot. Tehát jól laktak maximálisan mindennel, azok utána átérzik azt, hogy milyen puritánnak lenni, és valóban meg is valósítják.
Ilyen létezik. Hát, találkoztál már ilyen emberrel, aki jól lakott, aki
igen,
azt mondta,
igen.
Én már eleget fogyasztottam, én már jól érzem magam. Én meg tudod, mit látok? Hogy minél többet és többet halmoz fel, annál falánkabb, és annál többet és többet akar.
Na, akkor elérkeztünk egy nagyon fontos kérdésre, hogy miért utálják az emberek az zöldeket. Azért, mert mi most nem ott tartunk, ahol a zöld ideológia az igazán népszerűvé és általánossá tud válni, ugyanis mi még a materiális korszakában tartunk a fejlődésnek, és a zöldek igazából a posztmateriális fejlődési korszaknak lesznek majd a népszerű harcosai.
Úgy érted, hogy itt Magyarországon?
Itt Magyarországon, csak Magyarországról beszélek. Tehát Magyarországon mit csinálnak a zöldek? Akadékoskodnak, akadályozzák az autópályépítést, a lehajtóépítést, oda kötözik magukat a Jókait téren a fához, hogy ne legyen még garázs, helyette hagyják, hogy pöfögjön a millió autó a körúton, de ugyanezek a zöldek, most ezek nem mi vagyunk, ezek másik zöldek, ezek hát, viszont szó nélkül hagyják, én nem neveztem meg senkit, szó nélkül hagyják azt, hogy 100 hektár számra írtják az erdőt a Bakonyban, a Mátrában, és az a szerencsétlen falu, aminek most nem jut eszembe a neve, az azért úszott el tavaly, hogy kiirtották az erdőt, mert fával tüzelnek az erőművekben, hát ez maga a téboly. Oda költözni oda magát a sok védegyletes, a 100 hektár
lelben. Tehát, hogyha én oda megyek az utcán valakihez, aki bajban van, fekszik a földön és haldoklik, és én megmentem őt, akkor utána a fejemre olvassák, hogy miért nem ott vagyok Irakban, miért nem azok a tankok elé állok be.
Minden tehát, hogyha hasonlat. Sántit, maradjunk van az én három kivágandó fánál.
Van az igen? Én környékemen egy probléma, akkor ott nekem, mint civilnek föl kell lépnem, hallatnom kell a hangomat. Hogyha
és szívesen mutatok neked a problémát. Ennél súlyosabbakat.
Ha még arást akar, globálisan kell igen. Gondolkozni, lokálisan cselekedni. Ha én úgy gondolom, hogy meg kell óvni a természetet, ha úgy gondolom, hogy a városokat élhetővé kell tenni, akkor körülnézek a környezetemben, hogy hol van egy olyan probléma, ami megoldásra vár. Ha azt látom, hogy az én környezetemben egy fás
átkísérem a vakembert, akkor is, ha nem akar átmenni az úton, igen.
Fás bokros helyre mélygarást akarnak építeni és kivágni az ottani fákat, és tovább nehezíteni a város életét, további forgalomnövekedést generálva, akkor én igenis oda mehetek, hogyha a lakosság is egyetért velem, és mindenki együtt úgy gondolja, hogy ez nem kell ide, ez a mélygarázs, akkor oda mehetek.
A lakosság az ámítva van, félre van vezetve,
azért magam a fához.
A mélygarázsban álló autók nem köfögnek fölöslegesen parkolóhelyet keresve a körúton.
De igen.
Hát.
A városon belül a mélygarázs az csak tovább súlyosbítja a problémát. A városon kívül kell P+R parkolókat létesíteni, és a tömegközlekedést fejleszteni.
Mi nem tüntetünk a P+R parkolók ellen.
Így van, és szerintem ezzel, hogy valaki odakötözi magát a fákhoz, és megakadályoz egy ilyen várospusztítást, ezzel sokkal többet tesz, mint hogyha 4 évente indulna egyszer a választáson, és utána azt mondaná, hogy 70%-os eredményt értünk.
Nem értek, de félrebeszélsz. Egy közvéleménykutatási
nagyon-nagyon komoly és nagyon-nagyon komoly és nagyon-nagyon konkrét vita alakult ki a résztvevő zöldek között, és lehet, hogy a zöldek talán azért tartanak itt, mert nem tudják eldönteni azt, hogy mi a fontosabb, megmenteni azt a fát ott 30 méterre, vagy ezt itt mellettem. Holott az emberek többsége az szarik a fára ott 30 méterre, meg erre is itt mellettem. Tehát lehetséges, hogy azért tart itt általában a civil mozgalom, minden civil mozgalom Magyarországon, mert én még nem láttam két olyan civil mozgalmat, amelyik ne egymással marakodott volna, holott összesen vannak, hogyha jól összeszámolom őket, összesen vannak 72-en.
A részvények értékének mélyrepülése miatt a Demokrácia Részvénytársaság bizonytalan időre visszavonja értékpapírjait. A Demokrácia részvények az utóbbi időben már csak a Kossuth téri Rablászati Látványszínházba érvényesek, s ott is csupán a társulat 386 tagja számára kamatoznak. Ezért cégünk, a Szélső Közép Holding bizonytalan időre megszünteti a Demokrácia részvények jegyzését. A nyár első napjától, június 1-től új részvénycsomag kerül forgalomba. Frissen alakult cégünk, az Apokalipszis RT értékpapírjai még a közelgő gazdasági, demográfiai és ökológiai összeomlás előtt kedvezményes feltételekkel jegyezhetők. A lejárt Demokrácia részvények júniustól névértékarányosan válthatóak át Apokalipszis részvényekre. Jegyzés a szokott időben, minden hétköznap 5:30-7:00 a Pont.fm 88.1-en.
Az RT vezetőségi ülésének vendégei még a részvények visszavonása előtt két nappal Érsek Obádovics Nándor az Indi Media Hungary-től, Simonyi Borbála a Védegylettől, valamint Ács László a Zöldek pártjának elnöke. Velük próbálunk meg zöldágra vergődni a szószoros értelmében. Szóval melyek is azok az ellentmondások, amelyek inkább jellemzik a zöldeket, sem mint a zöldeket? Tehát melyek azok, amelyek... Tehát, mert hogy itt arról van szó, hogy milyenek az igazi zöldek, és milyenek a nem zöldek, és mintha kölcsönösen azt gondolnátok a másikról, hogy nem ők a zöldeknek a fősodra, hanem inkább valamiféle elhajlása.
Nem, ez nem magyar sajátosság egyébként, tehát Németországban is a zöld mozgalmon belül létezik ez a úgynevezett reális vonal, amelyik többek között támogatja az Egyesült Államok iraki politikáját, aki nincs megelégedve azzal, hogy Németország és Franciaország még annak idején tehát csatlakozott az iraki háború támogatásához. Tehát van ott is egy olyan vonal, amelyik sokkal enyhébb kritikát fogalmaz meg a fennálló renddel szemben, és van egy olyan, amelyik pedig sokkal sarkalatosabb, vagy sarkosabb véleményt képvisel.
Kaptunk egy nagyon-nagyon vicces SMS-t Ali G-től. Ha túl sok napenergiát használunk, akkor előbb-utóbb kifogy a nap. Hallottam is már néhány országról, mint például Alaszka, ahol vaksötét van már hónapokig. Ezért is kéne vigyázni. Tehát ezért is javasolnám azt a kedves zöld vendégeknek, hogy legyenek szívesek, azért figyeljenek oda, hogy milyen alternatív energiaforrásokat kínálnak fel a társadalom részére.
Egyébként ez így most vicces, meg abszurdan hangzik, de például a napenergiával kapcsolatban mondjuk szerintem nem ez a legsürgetőbb gondja az emberiségnek, de olyan számítások születtek, hogyha a föld felületének túl nagy százalékát borítják be napelemmel, akkor valahogy a nap fény meg energia visszaverési és elnyelési arány olyan mértékben változik, hogy az is valamilyen
kispont ehhez a föld bánítélésem szerint.
De bár már itt tartanánk, hogy ilyen problémákat.
Szóval szerintem csak ezzel, meg így általában az elmúlt pár percben elhangzott egyes gondolatokkal kapcsolatban én azt szeretném megjegyezni, hogy igen, ez a reális vonal, amiről szó volt, ennek így más kifejeződéseivel is találkoztam az elmúlt pár hónapban, így kellett néha reagálnunk dolgokra, meg vitába keveredtem emberekkel, és nekem tényleg úgy tűnik, hogy ez a civil kezdeményezéseknek, meg mozgalmaknak a kritizálása az mostanában egy, mintha egyre divatosabbá válna, és szerintem ez egy nem egy általában nem egy fair hobby, tehát ezek az emberek szerintem találhatnának maguknak gyümölcsözőbb szellemi tevékenységet is, mert nagyon könnyű azt kritizálni, aki megpróbál tenni valamit. A civil és társadalmi mozgalmak azért a jellegükből adódóan nyilvánvalóan nem úgy működnek, nem olyan hatékonyan, mint olyan emberek. Meg egy csomó dolog van ezzel kapcsolatban, meg nyilvánvalóan, aki csinál valamit, annak lesz valami olyan következménye is, ami nem teljesen pozitív, de az, hogy valaki abból kovácsoljon magának akármilyen, akár erkölcsi tőkét, ilyen magas lóról beszéljen ezeknek az akcióknak például egyes esetleges negatív hatásairól, vagy azt próbálja bebizonyítani, hogy ezek pont károsak a környezetre.
Kifejezetten ezek károsak, az autópálya körgyűrűnek a hiánya miatt ilyen borzalmas Budapestnek a levegője, és ennek az építkezés megakadályozásában sajnos bizonyos zöld szervezeteknek komoly érdemei vannak.
De abban azért ugye egyetértünk, hogy nem a fejlődés egyetlen letéteményese az útépítés, már pedig manapság a fejlődésnek a gyakorlatilag az egyetlen reális útjának azt tekintik, hogy újabb és újabb autópályák épüljenek.
És bocsánat, szerintem.
Hát az egyetlen megújuló energiaforrás a Duna. Itt volt ez egy gyönyörű épülő vízi erőmű. Hát meg kellett akadályozni azért, hogy a rendszerváltásnál bizonyos politikai csoportoknak adó legyen a kezében. Abban a stádiumban, ahol a vízjelmű építésre tartott, már kártékony volt a leállítása. Ezt én zöldként állítom, mondom, és alá tudnám szakvéleményekkel is támasztani.
Jó, pontosan ezzel kapcsolatban szeretném mondani azt, hogy azt is rendkívül méltánytalannak tartom, amikor pontosan ilyen dolgok kapcsán kritizálják a zöldeket.
Melyik zöldeket?
Például ahogy az előbb kritizálta a Védegyletnek a Jókai téri akcióját.
Egy másik fához kötözött, pedig egy borítékért hagyta abba a fához kötözést.
Tehát arról a dologról szeretnék beszélni, hogy sokszor, amikor például ilyet vetnek föl, én mondjuk, amikor a Bős nagymarosi erőmű építését leállították, még nem nagyon voltam abban az életkorban, hogy ilyenekkel tudtam volna foglalkozni, de én úgy érzem, hogy egyfajta rendszert én látok ezekben a dolgokban, hogy
amikor
a társadalmi és civil mozgalmak már csak egy olyan ponton jutnak hozzá, és olyan eszközökkel jutnak hozzá a problémákba való beleszóláshoz, amikor például már csak egy olyan ponton kapcsolódnak bele, ahol esetleg tényleg nem a
Engem John Lennon megölésére emlékeztet ez az akció, hogy ha már nem tudok szebben énekelni, akkor lelövöm, mert ugye orvulás megtehetem. Értelmetlen lépés
azért,
volt.
Azért ön is egyetért azzal, hogy autópályát is csak a jogszabályoknak elegettével lehet építeni, tehát csak jogszerűen lehet autópályát építeni, és jogszerűen lehet, és demokratikus módon
én
lehet.
Én azokra a zöld szervezetekre gondoltam, akik 100 millió forintos költségvetésből dolgoznak, és azok ellen tüntetnek, akik támogatják őket. Nem tudom, hogy ki kell ezt részletesebben fejtenem, ez maga a korrupció.
Én nem tudom, hogy kiről beszél, biztos.
De az lenne a korrupció, hogyha nem tüntetnének ellenük. Amúgy nem tudom.
Ismétlem, ha valaki 100 millió forintos költségvetésből gazdálkodik, mint szegény, tucatnyi emberből álló zöld szervezet, az valamiért kapja ezt a pénzt. Mondjuk azért mert nincs pénze a fővárosi önkormányzatnak megépíteni valamit, akkor felbújtja az ő szívéhez közel álló zöldeket, akik ott tizen tüntetnek, és akkor jaj, hát ezt le kell állítani, mert a zöldek tiltakoznak. Érdekes máskor, ennél fontosabb dolgokban pedig figyelembe se veszik a zöldeket.
Egyébként nem értem, uram, hogyha ennyire konkrét vádakat hoz föl, akkor már nyugodtan mondhatna neveket is.
De most nem erüljünk bele a személyeskedésbe, nem akarok neveket mondani, ezek általános jelenségek. Nem, ezek általános jelenségek.
Tehát, A zöld szervezetek, jó, akkor fordítsuk le a hallgatók számára, a zöld szervezetek általában 100 milliós költség.
Nem általában, egyet mondtam, légy szíves, ne
tudod. De azt mondta, hogy általános.
Nem, azt mondtam, te általánosítottál.
De mondtam, azt mondta, hogy egy... ezek általános jelensége. Hát akkor hagyj fordítsam.
Jó, ezen a szinten nem érdemes vitatkozni, és, de azért meghallgatod.
És magukat a fához kötözik, mint egy majmok, nem foglalkoznak az igazi környezet szennyezéssel. Stb. Nem gyűjtenek több millió aláírást az atomenergiát fölváltó alternatív energiaforrások előnybe helyezéséért, nem akadályoznak meg környezetpusztítást például a zengőn, stb.
Tehát,
stb.
Bocsánat, tényleg csak egy mondatot szeretnék azzal kapcsolatban elmondani, amit az előbb így nekem valahogy nem sikerült a gondolat végére érnem. Szerintem az, amiért például volt itt szó arról, hogy miért nem szimpatikusak sokszor esetleg a zöldek a többségi társadalom számára, nyilvánvalóan ezek a radikális akciók miatt, például esetleg, hogy azt látják belőlük, hogy a fához kötözik magukat, meg utolsó pillanatban megakadályoznak dolgokat, amikor már sokkal jobb lenne, sokkal kifizetődőbb lenne, ha az a dolog végbe menne. De hogyha ezeknek a szervezeteknek olyan eszközeik lennének, és úgy belennének vonva eleve a döntési és tervezési folyamatokba, hogy már ott érvényesülhetnének a zöld szempontok. Például, hogyha Budapesten a városfejlesztési elképzelésben, mondom, én mezőgazdasággal foglalkozom, nem városfejlesztéssel, én most nem tudok a rakpartról és a körgyűrűről vitázni, de az biztos, hogyha eleve a zöld szempontoknak megfelelő képviseletük lenne a városfejlesztésben, akkor nyilvánvalóan nem az lenne, az lenne a zöldeknek az egyetlen eszközük, hogy a Jókai téren a fához kössék magukat, és közben pedig mindenki anyázza őket, ahogy pöfög körbe-körbe a körúton, és keresi a parkolóhelyet, mert nyilvánvalóan abba azért megegyezhetünk, tehát ha csak nem az az öncél, hogy a civilek egymást anyázhassák, hogy ez nyilvánvalóan az se egy helyes dolog, hogy egyáltalán bemenjek pöfögni a körúton. Az kéne, hogy szépen tényleg kinhagyhassák a kocsijukat, és ne legyenek arra az egy jobb opció legyen, hogy egyáltalán be se menjenek pöfögni.
Ez egy hamis alternatíva. Valamikor az Üllői úton egy sávot lezáratott a Demszki, mert azt mondta, hogy ha nehéz bejutni a belvárosba, akkor kevesebben fognak bemenni.
Döbbenetes ez a vita, ami itt zajlik. Néhány SMS-sel hadd kommentáljam. Robi, igazad van, ezek inkább egymást ugatják ahelyett, hogy összefognának, így aztán nem jutnak semmire, oszt csodálkoznak. Azt pedig üzenném, hogy nem a rosszat kell akadályozni, hanem a jót tenni. Egyet kell, hogy értsek a velem egyetértő SMS-sel. Védd a fákat, egyél hódot, írja az SMS író. Apropó tömegközlekedés. Az elmúlt évek inkább az elrettentésről szólt, mint a vonzó alternatíva kiépítéséről, írja Zozóka. Csövi írja, ha Dumával áramot lehetne fejleszteni, a zöldek három paksot pótolnának. Én egy valamire vagyok kíváncsi, hogy a zöldeknek tényleg egymással van a legfőbb problémájuk? Tehát, hogy így ez a vita egymás közt. Nem. Ez visz előre bármerre? Mert arra vagyok kíváncsi, hogy most itt van két vagy három szervezet, amelyik zöldnek mondható. A Védegylet, a Dolgozói Akciócentrum, de nevezhetném az Indi Médiát is, mert legalább annyira zöld, de, és itt van a zöldek pártja.
Nem, szerintem nagyon kis része az a zöld mozgalomnak, aki a zöldek úgymond szivatásával foglalkozik, tehát nagyon kevesen vannak azok, akik magukat...
De tök mindegy, mert a civil ügyekben, tehát a civil életnek más fórumain ugyanezt látom, ahogyan például a Védegyletből kihasadt az Élőlánc, és teljesen külön utakon jár, teljesen külön akciókat hoz létre, ahogyan ezzel párhuzamosan az ATTAK működik, és ahogyan az ATTAK
volt kihasadta lennie.
Én arra vagyok kíváncsi, hogy miért nem ezek a civil szervezetek, amelyek külön-külön 30-50 fővel működnek, miért nem tudnak létrehozni egy minimum programot, tehát egy civil minimumot.
Mert sehol a világban nem tudnak létrehozni egy civil minimumot.
Hogyha ebben a civil minimumban...
A civil társadalom az színes, az így működik.
De éppen ezért nincs.
Az a némi konspiráció van a dologban.
Persze, azok vannak, közös projektek vannak.
Éppen ezért nincsen akciópotenciálja egyébként.
Igazad van egyébként, de bizonyos akciókban mégis együtt tudnak működni. Tehát akciók mentén nem tudnak létrehozni egy közös platformot, mert a civil társadalom az nem népfront, ami egy közös frontban vonul és végrehajtja a programját, hanem civil társadalom, civil szervezetekből áll, különböző szervezetekből, és bizonyos projektek mentén együtt tudnak működni.
Hát mindenkinek megvan a maga rögeszméje, és hogyha valaki azzal nem ért egyet, akkor azt már is ellenségnek tekinti. És hamarabb összefog az ellenség ellenségével, aki a barátom, mint a esetleg vele egy platformon lévő, de egy nuansznyi különbséget hangsúlyozó
pártársával. Mondanék egy jó példát. Tóth Avi Árpád az Index publicistája, aki hát mindennek nevezhető, csak zöldnek nem. A múltkor előadta, hogy ezek a zöldek, ezek mekkora kretének, és hogy menjenek a francba, és többek között olyan példákat hozott, hogy ezek a hülyék már azzal foglalkoznak, hogy a szélkerékbe belerepülnek a madarak, és hogy ezt hogyan lehet megakadályozni, és valami ilyesmi megoldást dolgozott ki erre Tóth Avi Árpád, hogy hát ne repüljön arra a hülye madár.
Ezt megoldották nálunk az energialobbiban dolgozó emberek, mert van nálunk néhány kész szél erőmű, aminek nem adnak működési engedélyt. Mondják, hogy az megzavarná a rendszert. Nem repül bele a madár, tehát ez egy tökéletes. Tapsoljuk meg a illetékes hivatalt.
Hát ilyen megoldásaink vannak nekünk. Tehát, hogy ha mondjuk arra gondolok, hogy van-e sportértéke Magyarországon a zöldekbe belerongyolni? Hát nincsen. Tehát kimenni Amerikába, ahol a zöldek mögött tényleg milliók, milliárdok állnak, és most nem emberekről, hanem dollárokról beszélek, ahol tényleg a zöld ügynek van egy nagyon-nagyon komoly lobby képessége. Ott a zöldekkel szemben fellépni, hát hogy mondjam, az egy politikai tett. Magyarországon a zöldekkel szemben fellépni az olyan, mintha valaki pisztollyal megy a sváb bogár ellen. Most, hogy egy eléggé szemléletes, de visszataszító példát mondjak. De szerintem azért érthető voltam valamelyest.
Most 2005 év végén megkíséreltem megszervezni a zöldeket, a civil mozgalmakat, ugyanis én ezeket a zsákutcákat tekintett arra, hogy idősebb vagyok a jelenlévő másik két zöldnél, végigjártam. És eljutottam oda, hogy sajnos ha harcolni kell az ember, akkor ugyanazon a pályán ugyanolyan fegyverekkel kell, mint az ellenség. Nem megy más képpen, nem megy ráolvasással, kézrátéttel, imák mormolásával. 2005 utolsó hónapjaiban több tucat szervezettel vettem fel a kapcsolatot, egyetlen egyel sikerült leülni tárgyalni egyáltalán.
De ön egy pártot vezet, tehát ön egy pártnak a képviseletében van itt, természetesen szeretne a civilekkel kontaktust szerezni és beintegrálni a saját pártjába őket, vagy legalábbis a szavazókat nyerni ezáltal. De lehet, hogy egy civil szervezet úgy gondolja...
Igaza van, ezek szavazzanak inkább valamelyik másik tisztán politikai pártra.
Vagy ne szavazzanak, én azt mondom, hogy ne szavazzanak.
Csak nehogy egy zöldre, ez abszolút korrekt.
Nekem mindegy. Szóval arról van most szó, hogy én megértem azt, hogy bepróbálja integrálni a saját pártjába ezeket a zöldeket, de azt is meg kell értenie, hogyha ezek a civil szervezetek úgy gondolják, hogy attól még, mert ők a nagy politikában ilyen eszközökkel harcolnak, attól még nekünk nem kell ilyen eszközökhöz folyamodnunk.
Tehát nem csak ezekkel a szavunk a megfelelő.
De rengeteg eredményt el lehet érni így is.
Én nem látom ezeket az eredményeket, de biztosan vannak.
Akik nem elégednek meg a Demokrácia Részvénytársaság soros napi ülésének közvetítésével, betekinthetnek a részvényesek személyes konzultációinak jegyzőkönyveibe is. Legyen szó akár a politikai gyalázatdömpingről. A szemlélet mindig felelős és globalizációkritikus. Kiküzik hajtják egyre mélyebbre a Demokrácia RT értékpapírjait. Felelősökben nem lesz hiány. Blog a Demokrácia Részvénytársaság műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu.
Néhány SMS. Aztán majd reagáljatok rá. Robi, a vendégeid a Brian életéből a szakadár mozgalmak karikatúrájára hasonlítanak. Egymást ölik, a globális nagypolitikának nem marad dolga velük. Lesújtó, még ha civilek is, írja Kinga. Gondolom, hogy arra utal, hogy van ugye a Judea népe front, meg van a Judeai nemzeti front, meg van a Judeáért.
Igen,
nemzeti.
De ott mind a három civil szervezet volt. Itt viszont kettő civil aktivista van, és egy pártaktivista. És ezt szeretném, hogyha ezt most már tisztába tennénk. Az természetes, hogy a pártaktivista az nem annyira kedveli a civileket, mint hogy általában a pártok nem nagyon kedvelik a civileket.
Ez ex-katedra kijelentés volt, hát miért nem kedvelt? Abból élünk, hogy a civilek törik számunkra az utat. És jelölik ki a helyes irányt.
Ki ez a zöldségpártos pasi? Dehogy akar ő beintegrálni, konfrontálódni és lejáratni a másikat, azt igen. Gratula neki, írja Laja.
Egyébként azt én sem értem, hogy miközben azt pont most mondta, hogy a civilek azok, akik kijelölik a jó irányt, törik számukra az utat, és egyebek, én még ma pozitív véleményt arról, hogy a civilek mit tettek Magyarországon zöld ügyben, az ön szájából nem hallottam, úgyhogy nem igaz. Ez kicsit ilyen ambivalensnek érzem az ön viszonyát, vagy a hozzáállását a zöldekhez. Mert nekem inkább úgy tűnik, hogy a könnyű kritikához folyamodik.
A könnyű kritika az a Zengőn építendő lokátor állomásnak a megfúrása volt, ami valamelyik civil mozgalomnak volt a hatalmas fegyverténye. Jobb lett.
A civilek az Zengőn nevű platformnak volt.
De mondja végig.
Na most a Tubesen a lakóházaktól 50 méterre fog felépülni egy lokátorállomás, és amikor 10 év múlva majd az emberek 10%-ának agydaganata lesz, akkor elcsodálkoznak, hogy lehet, hogy mégis jobb lett volna a Zengőre építeni.
Tehát most akkor most azzal fenyeget, hogy ha a Zengőre nem épül föl, akkor majd fölépítik oda a Tubesen.
Nem. Itt megint a könnyű siker reményében sikerült megfúrni a Jobbik. A két rossz közül a kevésbé rossz megoldást, ez az Zengő lett volna. De most ahhoz, hogy ugyanolyan teljesítményű legyen a lokátorállomás, magasabbra kell építeni, mert a Tubes alacsonyabb hegy. Most itt több ezer tonna vasbetonnal többet kell majd beépíteni, ez is terheli a környezetet többek közt. A hatékonysága rosszabb lesz, többe fog kerülni, az építése drágább lesz, és a lakóházaktól 50-100 méterre lesz. Én nem szeretnék 50 méterre lakni egy lokátorállomástól.
Hát akkor akadályozza meg a Tudási lokátor
építését,
és segítsen az ottani embereknek. Egyébként nagyon közel volt a Zengőnél is a településhez a lokátor, de nem is ez a lényeg, ott helyi ellenállás alakult ki egységesen. És nem hőbörgő aktivistákról van itt szó, hanem ott lakó emberekről, idősekről, fiatalokról, akik úgy gondolták, hogy csak, hogyha lokátort építenek Magyarországon, akkor azt csak is törvényesen tehetik meg. De mivel törvénytelenül próbálták megépíteni, ezért megakadályozták. Túl azon, hogy környezetkárosító, és teljesen szükségtelen.
Mindenhol környezetkárosító lesz, akárhova épül.
Ás Lászlótól most már megtudhattuk, hogy melyek a nem fontos zöld kérdések, vagy melyek a látszólag fontos zöld kérdések, akkor most arra vagyok kíváncsi, hogy a zöldek pártja szerint melyek az a fontos, a valóban fontos és a valóban sürgető zöld ügyek.
Hát a zöld ügyek azok összefüggnek a társadalom állapotával, a mi közállapotainkkal. Hadd mondjak néhány általánosságot. Nincs ott piacgazdaság, ahol nincs jogbiztonság. Magyarul Magyarországon most nincs piacgazdaság. Nincs ott jogállam, ahol a különböző hatalmi ágak nem működnek egymástól függetlenül. Tehát a törvényhozó, a végrehajtó és a bírói hatalom. Tehát a mentális...
A
hát a média, annak az erkölcsi magaslatokról kellene figyelni, függetlenül az ideológiától és a különböző pártoktól, és felügyelni azt, hogy a dolgok rendben mennek. Na most a média áll ettől a legtávolabb. Tehát ha ezek a nagy dolgok nincsenek rendben, akkor elvitatkozgathatunk azon, hogy most hány mélygarázs épüljön Budapesten, nincs jelentősége.
Tehát, nagy politika... azt jelenti, hogy a zöld ügyeket a zöld párt jelenleg talomban tartja addigra, hogy a magyarországi viszonyok azok átláthatóak lesznek, hogy majd megtisztul a magyar közélet, és hogyha ez majd megtörtént, akkor majd előveszik a fontos és aktuális zöld ügyeket, de addig hagyják.
Lehetőség szerint küzdünk ezekért, és ezeknek a néhány fős tüntetéseknek és a adhok ötleteknek, hogy most csak egy a fontos, hogy ne odaépüljön, vagy az biztos, hogy ne épüljön, meg minden mást lehet csinálni, lehet 100 hektárokon írtani az erdőt, az nem gond.
Ezt a civil szervezetek tűrik. Milyen akciói vannak a zöldek pártjának, mondjuk a 100 hektáros erdőirtásokkal szemben.
Bocsánat, ezzel kapcsolatban ez most már nem először merül föl pont az erdőirtás problémája, és mi ugye itt sose beszélünk nevekről, de itt előbb is felmerült egy olyan dolog, hogy azok, tehát hogy a zöldek három fához odakötik magukat a Jókai téren, és közben azt meg ölbetett kézzel tűrik, hogy a bükk összes erdőségét belenyomják a fatüzelésű erőművek.
Ezek nem a zöldek, ezek a helyi
lakosok. Ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy a Védegyletnek van erdészettel kapcsolatos munkacsoportja is, aki nagyon komoly munkát végeznek a tagjai, minisztériumi bizottságokba vesznek részt véleményezéssel és egyebekkel, tehát nem nincs arról szó, hogy a Védjegylet ezt ölbetett kézzel tűrni, és ez azon kívül pedig azt szeretném elmondani, hogy az, hogy a fenntartható energiáknak a előmozdítása jegyében Magyarországon a fa anyagot fenntartható, illetve megújuló energiaként kezelve egy ilyen Európai Uniós kiskaput kihasználva ezt csinálják. Ez tipikus példája annak, hogy milyen szinten az Európai Uniós politika milyen szinten fosztotta meg teljesen az értelmétől azt a szót, hogy fenntarthatóság, illetve megújulóság. Tehát ezeket már teljesen perverz módon használják ezeket a szavakat, és ez is hozzájárul a különféle környezetvédő mozgalmaknak, meg a társadalmi mozgalmak munkájának a lejáratásához. Csak ezt az ilyen általában való számomra lehet, hogy most így azért, mert ez hozzám személyesen közel áll a Védjegylet tevékenysége, mert ugyebár azonosulok a egyesülettel, ahol dolgozom, meg ahol a napjaimat
töltöm. Ez most nem reklám, szeretném... világértsön.
Reklám?
Nem.
Hát nem, csak mondom, hogy azzal kapcsolatban, hogy nekem nem szimpatikus ez a fajta.
20-szor hangzott el a Védjegylet neve, de nem volt reklám.
Én is azért már kimondtam egy párszor a Zöldek pártjának a nevét.
Jó,
én egy valamit csodálkozom, hogy a Zöldek pártjának miért fáj, hogyha hogyha elhangzik a Védegyletnek a neve, holott ugyanazokért a célokért küzdenek elvileg, a fenntarthatóságért, a zöldügyért, azért, hogy a széndioxid tartalom a levegőben, az olaj a tengerekben, a globális felmelegedés, mindezek a dolgok, ezek csillapodjanak, hogy az élet időt nyerjen a Földön. Tehát azt látom, hogy a zöldek, azok a zöldek tevékenység, az egyik zöldnek a tevékenysége, az jobban fáj a másik zöldnek.
Nem igaz,
nem fáj, de
Robi, ez
fáj.
Nem igaz. Ne, a zöldek azok fáj. Nagyon jól megvannak egymással. A zöld pártok
csak szoktak csak. Csak mi lógunk ki a sorból.
Hát
megvan minden lógban.
Reális zöldek szokták csak kritizálni a többi zöld szervezetet.
Nekem semmi.
Tehát arról van szó, hogy a zöldeknek nem kell pártá alakulni, és akkor jól fognak működni, de ahogy pártá alakulnak, elkurvulnak.
Még feltétlenül itt sem van, de...
Mondjuk Németország erre egy jó példa.
Németországban van egy viszonylag sikeres zöld párt.
Akkor itt el is kúr voltak.
Aha.
Például...
De lehet, hogy... De
még, tehát, például az élő lánc még nem olyan kritik.
Mi a rosszabb, egy elkurvult zöld párt, vagy pedig egy neokonzervatív párt? Ez a fő kérdés, hogyha már itt tartunk.
Jó, nem, hát ez így nyilván az önmagában nem lehet vita témai.
Hát most a többi civil szerint bármi jobb, csak a zöld párt ne, mert egy részlet kérdésben nem egyezik a
véleményük. Nem erről van
de
szó.
De pontosan erről van szó.
Arról van szó, hogy ön folyamatosan támadja a zöld szervezeteket, akikkel elvileg ugyanazt képviseli. Tehát én ezt teljesen értetetlen.
A nagyságrenddel van gondom, a három fa és a 3 millió fa közti különbségben...
Akkor miért nem védi a 3 millió fát?
Én védem. Magyarországon be kellene szüntetni a fa tüzelésű erőműveket, ezek a ipari forradalom műszaki szintjén állnak, külföldi tulajdonban vannak, és a külföldi tulajdonos kiirtja a fát, ingyen, eltüzeli, itt marad a környezetszennyezés, és utána az energiát nekünk eladja a világpiaci áron. Hát a világpiacon mindig lehet kapni energiát, tehát meg kell venni akkor külföldről. Meg kell zárni ezeket az ócska erőműveket.
Tudod, mi jutott eszembe? Majd amikor a makákó majmokat az evolúció eljutatja arra a szintre, hogy képesek lesznek ásatásokat feltárni, akkor majd ki fognak ásni elmúlt korokból olyan zöld aktivistákat, akik egymás torkát szorongatják éppen zöld ügyekben, míg rájuk omlik gyakorlatilag az egész bolygó, rájuk szakad az ég, hogy aztán később újabb fajok, amelyek az evolúció győzteseivé válnak, kiássák őket.
A zöld aktivisták nem szorongatják egymás torkát, támogatják egymás ügyeit általában. Például akik a Zengön a fához kötözték magukat, most helytelenül nevezi őket zöld aktivistának, mert a Greenpeace is részt vett az akcióban valószínűleg, nem tudom pontosan, de azt tudom, hogy a videót láttam, és ismerem azokat az embereket azon
azt
a településen.
Mi is támogatnánk, hogy ne épüljön egyáltalán lokáltalálmás, mert semmi értelme nincs.
A két
helyszín
csinálni.
Közül a rosszabbikra épüljön meg, ezt mi nem támogatjuk.
Na látja, milyen rossz kormányzati döntés született itt is. Így van. Talán majd akkor a Tubesen sem épül meg, és akkor...
Hát valószínű, hogy nem lesz rá pénz addigra, és akkor azt sem fog
megépülni. És akkor sikerült ki húzni.
De itt, ha még lehet mondani egy mondatot azzal kapcsolatban, azt én is szeretnék csatlakozni ahhoz, hogy az én munkám kapcsán is sokszor kell különböző egyedi ügyekben szövetségeket, sőt még tartósabb szövetségeket és platformokat is létrehozni, kifejezetten így a mezőgazdasággal kapcsolatban, méghozzá nem is annyira egyszerűen, mert nem csak környezetvédő, hanem egyéb fogyasztói és gazdaszervezetek között is, és én nem látom ezt a fajta egymás torkának a szorongatását. Nyilvánvalóan mindig lesznek olyan dolgok, hogy valaki valamiről egy kicsit máshogy gondolkodik, de így magán a zöld mozgalmon belül ezt az iszonyatos egymás ellen dolgozást
nem látom.
Én úgy látom, hogy minden szervezetnek, minisztériumoknak megvan a saját házi zöldjük, akit úgy jól tart, egy kis ketrecben. Mi nem tartozunk senkihez, ezért szerveződtünk pártba. Ne tartozunk senkihez.
Cikkezt, vagy legalábbis írogattak arról internetes fórumokban, hogy önök de akkor cáfoljon meg, hogyha nincs így, mert én elhiszem, hogy az MSZP-nek a hátszelén.
Hát egyáltalán nem így van. Elég sokat tett ellenünk az MSZP és meg a Fidesz, és ha már muszáj kimondani pártneveket, hogy nekem. Ugyanis attól féltek, hogy ne adj Isten, a zöldek elvisznek 1%-ot, és az 1% nagyon hiányzott volna a két kis pártnak, és akár még a két nagynak a küzdelmét is eldöntötte volna. Erről volt szó mindössze. Azt mondták, most ne szóljanak bele a zöldek, majd legközelebb. Legközelebb is ezt fogják mondani.
Nagyon sokan érdeklődnek itt az SMS falon, hogy hogyan alakult meg ez a zöld párt. Tehát, hogy kikből alakult, milyen korábbi zöld szervezeteket vagy civil szervezeteket tömörített, vagy hogyan jött létre, tehát milyen módon szerveződött. Ezt ön szervezte meg?
Látom. Igen, kénytelenek voltunk megszervezni.
Hogyan, milyen
hát
módon?
Néhány tucat ember. 2006, a választások idején vidéken kellett bejegyeztetni a pártot, mert Budapesten közölték, hogy meg fogják akadályozni, hogy bejegyzésre kerül, úgyhogy Békés megyében, kis faluban került bejegyzésre, amikor már a kopogtató cédula gyűjtés a felénél járt. Ennek ellenére elég tisztes mennyiségben gyűjtöttünk be a ellenünk folytatott aknamunka ellenére. És hát azok a szervezetek, akikből átléptek hozzánk, azok nem megszabadulva tőlünk nem mutatják, hogy igazából azóta felszabadultak volna, és komoly eredményeket értek volna el.
Újabb rendkívüli ülés tart a pécsi közgyűlés holnap, hogy eldöntse, elrendeli-e a változtatási tilalmat a Tubesre tervezett katonai radarállomás építési helyszínére, közölte a közgyűlés Fidesz frakciójának vezetője a Baranyai megyeszékhelyen sajtótájékoztatón. Talán ez az utolsó esély, hogy a közgyűlés megakadályozza a beruházást, ezért az összes frakciótól azt várjuk, hogy segítsenek megelőzni azt a biztonsági és egészségügyi kockázatvállalást, amelyet e katonai berendezés jelentene Pécs lakói számára, mondta Révész Mária. Hozzátette a rendkívüli ülés összehívását a Fidesz és az Összefogás Pécsért Egyesület. Közösen kérte, és ennek Tasnádi Péter szocialista polgármester eleget is tett. Révész Mária szerint a változtatási tilalom elrendelésére a mindeddig tisztázatlan jogi helyzet miatt van szükség. Az önkormányzat a közelmúltban ugyanis megfellebbezte a Honvédelmi Minisztérium építési hatóságának a tubesi területre vonatkozó elsőfokú építési engedélyét arra hivatkozva, hogy az több ponton nem egyeztethető össze a város építési szabályzatával. Fontos, hogy a változtatási tilalom elrendelése most még a másodfokú jogerős építési engedély kiadása előtt megszülessen, hiszen az önkormányzatnak utána kevés eszköze marad a beruházás megakadályozására, jegyezte meg a politikus. Kővári János, az ÖPE közgyűlési frakció vezetője arról szólt, ha megszületik a másodfokú engedély, bírósághoz fordulnak, mivel a pécsi építési szabályzattal ellentétes a tervezett radar építése. Újságírók kérdésére, miszerint látnak-e esélyt rá, hogy a baloldali képviselők is elfogadják a javaslatot, azok után, hogy a március 22-i ülésen ugyanerre nemet mondtak, Révész Mária és Kővári János igennel felelt, mivel az elsőfokú engedélyt az önkormányzat a pécsi építési szabályzatra hivatkozva megtámadta, jogsértőnek minősítette azt. Vagyis az egyetlen logikus és felelős lépés az, ha ők is igen mondanak a változtatási tilalomra, mondta Révész Mária. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök 2005 novemberében jelentette be, hogy a kormány a Pécs melletti Tubesre javasolja telepíteni az eredetileg az Engőre tervezett radart, amelynek felépítése civilek ellenállása miatt korábban megkiúsult. Pécsi civil szervezetek tavaly szeptemberben aláírásgyűjtésbe kezdtek egy Tubessel kapcsolatos népszavazás kiírásáért. Az idén márciusban megtartott helyi népszavazás érvénytelen lett, ugyanakkor a szavazók többsége elutasította a radar építését. A kormány ezt követően úgy döntött, a Tubessen épül meg a lokátor, a Honvédelmi Minisztérium építési hatósága pedig a közelmúltban kiadta az elsőfokú építési engedélyt a lokátor tervezett helyszínére.
Akkor azt még ezt hozzáfőzném ehhez a bejátszáshoz, hogy azt mindenkinek tudnia kell, hogy Pécsen még soha nem kapott egyetlen politikus sem annyi szavazatot, mint ahány szavazatot a Tubess megvédése kapott, tehát volt egy népszavazás, és olyan sok szavazatot kapott az, hogy ne épüljön lokátor a Tubessen, hogy ennyi szavazatot még egy politikus sem kapott.
Milyen érdekes ez a mi demokráciánk? Tehát politikusokat ennél sokkal kevesebb szavazattal mindig be lehetett emelni a hatalomba, de ugyanennyi szavazattal nem lehetett megakadályozni egy lokátorállomásnak a felépülését. Ennél sokkal több szavazattal.
Nem lehet döntést hozni, az emberek nem hozhatnak döntést.
Ez milyen? De ez is már
konkrét
milyen
szép. Ügyekben.
Na hát ez milyen?
Hát túl van szigorítva a népszavazási, tehát a helyi népszavazási törvényt szerintem.
Nem véletlenül.
Beszélhetnénk fontos dolgokról. Írja az SMS író. Az igazi zöld az, aki megszabadítja a világot az embertől. Akkor majd a természet meggyógyítja magát. Írja Miki. Most azt gondolom, hogy egy, bár ilyen konkrétan, túl konkrétan értelmezni azt, amit Miki ír, talán nem érdemes, de egy fontos gondolatot ihlet. Mégpedig azt, hogy az ember és a természet között miért romlott meg ilyen mértékben a viszony, és miért most? Én azt gondolom, hogy ha az ember alapvetően rák lenne, vagy vírus lenne, akkor már sokkal korábban meg kellett volna, hogy romoljon a viszony az ember és a természet között. Az ember nagyon-nagyon régen használja a fejét. Nagyon-nagyon régen használ eszközöket.
Egyáltalán nem régen. Most így, hogyha a föld életének a szempontjából.
A föld életének a szempontjából hát nézem, akkor nem. De a föld, igen, de a föld betegségének az időtartamából nézem, meg már nagyon
hát
régen.
Az is, de nem, az nagyon-nagyon rövid időtartamról beszélünk.
Na várjunk csak, azért, hogyha várjunk csak. Több tízezer éve foglalkozik az ember a földön civilizált növénytermesztéssel, állattenyésztéssel, kézművességgel, ehhez képest körülbelül az utolsó 200-300 évben gyorsult fel a földnek az elemésztése.
Hát de igen, de azóta pedig exponenciális mértékben gyorsult, de például ezzel így a földnek az ökológiai átalakításával kapcsolatban, vagy pedig az eredeti ökológiai állapotából való, egyensúlyából való kibillesztéssel kapcsolatban, azért elmondanám azt, ezt nem sokan tudják, én is csak most tanában tudtam meg, amikor a mezőgazdaság történetével foglalkoztam, hogy például a Szahara helyén 4-5 ezer évvel ezelőtt még ugyanolyan esőerdő volt, mint máshol, csak ahogy szépen lassan a mezőgazdaság leges-leges legkezdetén, amikor ilyen égetéses írtásos mezőgazdaságot kezdtek el alkalmazni az őseink, akkor szépen lassan, tehát körülbelül így évente azt, ez így valahogy megragad bennem ez az adat, hogy évente 1 kilométert haladva befelé ebbe az őserdőbe alakították át a környezetüket, és nem csak az történt ugye, hogy eltűntek a fák, amikor felégették az esőerdőt, hanem azok a fák, amik eltűntek, azok már nem biztosították ugyanazt a nedves klímát, és ezáltal egy ilyen teljes klímaátalakulás történt azon a részen. Tehát az, hogy a Szahara most ott van, ahol van, az egyáltalán nem egy természeti adottság, az embernek a erdőpusztítási és természet átalakító tevékenységének a következménye például.
Köztudott, hogy erre tud egyébként a természet jól reagálni, csak hogy ezek a változások mostában annyira gyorsan zajlanak le, hogy a természet egyszerűen nem tud ilyen gyorsan reagálni. Például volt már a Föld történetében számos globális felmelegedés, ilyenkor az erdők erre úgy reagálnak, hogy egyre délebbre húzódnak. csak az erdő az nem tud túl gyorsan délre húzódni, általában azokkal a magokkal közlekedik, amelyeket a kis mókus vagy elás valahol, hogy majd kiássa, aztán elfelejti, vagy elpusztul, így aztán a mag az szárba szökken, vagy pedig úgy, hogy megeszi, és valahol odébb, valahol délebre a székletével már trágyázza, és gyakorlatilag abból szökken gyökérbe és szárba a fa. Amit északra visz, az értelemszerűen sokkal kisebb eséllyel fog megmaradni, mint amit délre visz, és az erdők azok így költöznek. Most is így reagálnának valószínűleg az erdőink erre a globális felmelegedésre, amit indukálunk, de nincsen idejük. Mert hogy olyan elképesztően gyors ütemet diktálunk ennek, hogy nem marad idejük erre. Ez egy nagyon lassú folyamat. Tehát tulajdonképpen kitérítettük a Földet a saját üteméből, a saját reakció képességéből. Ami történt, amit az imént elkezdtem mondani, hogy több tízezer éve az ember már tudatra eszmélt, civilizációk működnek, tehát nem lehet az ember antropológiai természetéből meríteni az okát annak, hogy nem tud a természettel harmóniában élni, mert több tízezer éven keresztül tudott. Mióta nem tud? Körülbelül 200-300 éve. Az első ipari forradalom, a felvilágosodás, a tudományos materializmus megjelenése. Az
izmusok óta.
Igen, tulajdonképpen azóta, hogy az ember, azt kell, hogy mondjam, hogy elszakadt Istentől. A felvilágosodás, a tudomány lett a vallás. Valami ilyesmi. Tehát volt egy ilyen korszak, azt gondolom, az emberiség történetében, ami a felvilágosodással, mondjuk az angol felvilágosodással, meg a francia felvilágosodással kapcsolható egybe. Uh-huh. Így időrendileg.
A tudomány istenítése és a kapitalizmus.
Igen, 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 igen. És a kapitalizmusnak is, igen, elsősorban vallása. A kapitalizmus. Hát Anglia is tele volt erdőségekkel. Azokat az erdőket már a kapitalizmus jegyében, a bekerítéseknek a jegyében, a legeltetésnek, ugye a textiliparnak az erőforrása. Igen, a nyersanyag felhalmozása érdekében írtották ki azokat az erdőségeket. Szóval azt gondolom, hogy az ember alapvetően nem a maga természetében hordozza. Azt,
hát
hogy
szerintem pedig igen.
Te azt gondolod, hogy az ember alapvetően igen. Alkalmatlan arra, hogy harmóniában éljen a környezetével?
Nem azt mondom, csak az, hogy az a fajta evolúciós stratégia, ami az embernek jutott, vagy amivel ez a faj beépült ebbe a rendszerbe, ez egy igencsak kockázatos stratégia, és hogyha megnézzük a különböző társadalmakat a világon, akár a történelem folyamán, meg egyáltalán jelenleg is földrajzilag, bár most már egyre inkább egy nagy társadalomról beszélhetünk ilyen szempontból. Szerintem azt láthatjuk, hogy sok-sok olyan példa van, amikor nem sikerült megbirkózni ezzel a kihívással, hogy hogyan éljen a társadalom összhangban a környezetével, és van néhány olyan példa, amikor pedig sikerült.
De nem lehet, hogy
ez lenne a megoldás. Inkább olyan példák vannak, amikor nem sikerült.
De több tízezer éven keresztül működött ez.
De szerintem itt csak
arról van szó, hogy... De több éven keresztül nem volt ez probléma.
Több tízezer évvel vigyázzunk, mert azért 10-15 ezer évenként jön a jégkorszak, és az ugyanúgy helyre teszi a dolgokat, és letörli azt, ami nem kívánatos.
Tehát szerintem egyszerűen csak arról van szó, hogy a természet átalakító képességünk így a viszonylag közelmúltban, tehát pár száz évvel ezelőtt jutott el arra a pontra, hogy már tényleg olyan mértékben tudjuk pusztítani, meg felélni a környezeti egyensúlyt, felborítani, hogy az már tényleg, hogy körbeérnek.
Tehát a hatások. Tehát arról beszélsz, hogy az emberben a pusztításnak ez a szelleme mindig is jelen volt, csak mostanra sajátította el azokat az anyagi eszközöket, amelyek által ezt végre is tudja hajtani. Erről beszélsz.
Nem, az ember mindig a túlélésért harcolt. Tehát ez nem... Ez
de most már nem. Én azt látom, hogy most már nem.
Most már a
luxusztikek felhalmozásáért harcol az ember.
Igen, igen,
meg a konkurenciával szemben a profit maximalizálásnak a relatív elsőségéért harcol.
De én optimista vagyok, és biztos vagyok benne, hogy a túlélésért folytatott küzdelem az fog felülkerekedni később, tehát a zöld mozgalmaknak a szellemisége az be fog épülni az emberek globális látásmódjába.
Hát csak ebben bízhatunk. Itt tényleg valójában a túlélésről van szó.
Most akkor az a kérdés, hogy az ember alapvetően szellemiségében hordozza az alkalmatlanságot arra, hogy együtt éljen a környezetével, és pusztán csak azért tudott ideiglenesen, mondjuk pár tízezer évig, vagy 10-15 ezer évig együtt élni a környezetével, mert nem sajátította még el azokat az anyagi eszközöket, amelyeket mára, hogy hatékonyan tudja kipusztítani a környezetét, ezért csak fél munkát tudott végezni generációk, mint én, ezrein keresztül. Vagy pedig arról van szó, hogy az emberiség alapvetően alkalmas lenne arra, csak elsajátított egy szellemiséget, ez a kapitalizmus, ez a felhalmozásnak ez a hisztériája, a többet és még megállíthatatlan hengerszelű sodra, amelybe belekerült az ember, és hogy ezt a szellemiséget kéne vagy meghaladni, vagy visszalépni, tehát visszalépni az ezt megelőző szellemi szintünkre, ahol még nem birtokoltuk
tovább
ezt.
Tovább kell lépni. A többet és többet elve az azért szerintem mindig ott volt az emberekben, hogy amikor már társadalmakban éltek.
Igen, kapzsisághoz nem kell kapitalizmus.
Viszont tovább kell lépni, mert a többet és többet elve szembe került azzal az egyszerű ténnyel, hogy egyszerűen elfogyasztjuk magunkat, tönkretesszük a földet, és megszüntetjük saját létfeltételeinket.
Az az igazság, hogy bizonyos szigeteken látjuk azt, hogy mi vár ránk.
Igen, ezt akartam mondani azzal kapcsolatban, hogy nem kell a kapitalizmus szelleme ahhoz, hogy egy emberi társadalom felé a saját létfeltételeit. Egyfajta a történelmi ökológiának ez egy klasszikus példája, ami a Húsvét szigeteken történt, és azon kívül még van egy csomó más, kevésbé ismert szigeti társadalomnak a példája is.
Galapagos szigetek, Hawaii, azok a jó példák egyébként, azok a szigetek, amik nagyon-nagyon-nagyon messze vannak a kontinenstől. Mert ha egy madár át tud repülni, akkor az már gyakorlatilag az komplett ökoszisztémát át tudja hordani egyik szigetről a másikra. De az olyan szigetek, mint például Hawaii, amely a csendes óceánnak a kellős közepén van, és oda költözött az ember, és gyakorlatilag amiket ott kipusztított, azok eltűntek. Tehát úgy tűntek el, mintha ott se lettek volna, és gyakorlatilag a bolygóról is eltűntek, mert hogy ott egy zárt rendszer volt, és az evolúció is egy zárt keretek között működött. Ezek a jó példák arra. Tehát ezeknek a szigeteknek a kopársága és kipusztultsága, hogy nem tudja magát regenerálni, rekreálni a természet, mert hogy ilyen globális pusztulás azért sok, vagy lokális pusztulások sok helyen vannak, például egy vulkánkitörés, mondjuk a láva az eltöröl mindent. De mondjuk egy 20 év múlva már zöldel megint, mert odafújja a szél, a polleneket, stb. Egy szigeten ez nem fordulhat elő. És arra kell rájönni, tehát arra kéne rájönni, hogy a Föld az egy sziget. Az egy ugyanilyen sziget. És hogy lassan a szigetnek a végére értünk, és nincsen semmi más a szigeten túl, mint az űrnek a hatalmas világóceánja. És ide polleneket máshonnan már nem hoz a szél. Abból kell gazdálkodnunk, ami itt van. És ha elfogy, akkor kampó. Nincsen tovább.
Tehát amikor az előbb arról volt szó, hogy most optimista vagy pessimista szenáriókat rajzoljunk föl, így nekem az az optimista szenárium, hogy tényleg az emberiségnek ez a mostani globalizált világfalúja szembenéz ezzel a kihívással. Mert én ezt egy kihívásnak tekintem, azt én úgy tekintem, hogy az emberiségnek a jellegéből, az egész az emberi faj természetéből adódóan, ez mindig egy kihívás, ami előbb-utóbb felmerül a sorsában, hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy felelőtlenül feléljük a létfeltételeinket, és most ez egy kérdés, hogy képes az emberiség fordítani azon a nagyon veszélyes úton, amire szerintem már elég régen, szerintem nem olyan régen, de minden esetre rálépett és kőkeményen halad rajta, és én a globalizálódó társadalmi mozgalmakban látom ennek.
De a zöldek nem tudnak globalizálódni, ha már a világhatalom, a világpolitika, a világgazdaság globalizálódott. Egyszerűen nincsenek beszélő viszonyban.
Ez egy eléggé globális szervezet.
Igen, akitől retteg a globális hatalom, és nincs vele beszélő viszonyban. Tehát nem egy nyelven beszélnek, tehát ha a Greenpeace le tudna ülni, vagy leülnének vele tárgyalni, akkor a világ másképpen nézne ki. De épp ezekkel a provokatív akciókkal szinte elriasztják maguktól a politikusokat, akik mondjuk a fegyverkezési költség 1%-ából meg tudnák változtatni ezt a folyamatot. 1%-ából.
Nem értünk ebben egyet, hogy elriasztják.
Ebben sem.
Hát ebben most nem.
Igen.
Főleg, hogy egyébként megértem, mert a honlapjukon is azt írják, hogy a biciklis felvonulások elriasztják az embereket.
Nem.
Na mindegy, de is ezt írják, de nem baj. Majd lecserélik.
Szólásszabadság van.
Így van. A biciklis akciókról visszatérve a Greenpeace-re. A Greenpeace az egy professzionális civil szervezet, aki figyelemfelkeltő akciókra szakosodott. Gyakorlatilag ők a legjobbak ebben. Figyelemfelkeltő akciókat hajtanak
végre. Azt ugye tudjátok, hogy a Greenpeace az egy lobby szervezet, abban nem lehet belépni. Az 200 emberből áll.
Be lehet lépni.
Hát pártolótagnak.
részt lehet venni akciókban, és hát ön nem tudom, hogy hát jelentkezzen, és meg tudja, hogy be tud-e lépni. Természetesen be lehet lépni a Greenpeace-be is, és szerintem nagyon fontos, hogy a civil szervezetek válasszák ki azt, amihez a leginkább értenek, amiben a leginkább hozzá tudnak járulni az emberiség túléléséhez, az ökoszisztéma egészséges tételéhez, tehát hogy a Földet meg tudjuk menteni ettől az elsivatagodástól, amiről a Robi is beszélt, és a Greenpeace nagyon jól kiválasztotta, hogy ők ebben a figyelemfelkeltő akciósdiban a legjobbak.
Én pedig azzal nem értek egyet, bocs, most lehet mondani?
Hogyne.
Hogy ez a zöld mozgalom nem eléggé globális, nyilván nem eléggé globális, jobb lenne sokkal jobban összefogni globálisan, de léteznek, hát létezik a társadalmi világfórumok és európai világfórumoknak a sorozata, ebből kinyövő mozgalom, a kereskedelmi világszervezettel szemben ellenálló mozgalmaknak is egy nagyon komoly globális összefogása alakult ki, és szerintem ebből a szempontból az egy nagyon fontos folyamat, hogy pont ez az a terület, ahol végre a zöldek, az úgymond zöldek egymásra tudtak találni az alterglobalista mozgalommal, mert ezek nagyon komolyan összefonódó problémakörök, és összekapcsolták a környezet állapota felett érzett aggodalmat a globalizált világgazdasági rendszer egyéb visszásságaival, a gazdasági egyenlőtlenséggel, a szegénységgel, a fegyverkezéssel, a politikai játszmáknak az egyenlőtlen voltával, és tehát nem értek ezzel egyet, hogy nem globalizált, mert nagyon komoly globális civil mozgalom létezik, nyilván nem eléggé, de hát itt anyagi
eszközökről is szó van, tehát például
összehoz. Ez egyáltalán nem így van. Nagyon komoly szakértői
nagyon komoly együttműködések vannak civil szervezetek között.
De most nem az együttműködés, az eredményekről beszélünk.
Az eredmények akkor tekintetében is például a nagy aláírásgyűjtő kampányokban sok millió aláírás lehet összegyűjteni.
Tehát az aláírás, az megakadályozza a pártkozgatást.
Lehet közös akciókat létrehajtani. Például, ami nagyon fontos, és amit csak a civil szervezetek tudnak megcsinálni, egy párt nem tud ilyet csinálni, társadalmi egyeztetést tudnak generálni. És rögtön szünetet tartunk, tehát társadalmi egyeztetést generálnak, ilyenek a társadalmi fórumok és a G8 találkozón is lesz egy ilyen.
Riasztó mértékben emelkedett az évtized első felében az üvegházhatás egyik legfőbb okozójának, a széndioxidgáznak a kibocsátása, egy hétfőn közzétett amerikai tudományos értekezés szerint. A széndioxid kibocsátás 2000 és 2004 között csaknem háromszor akkora ütemben nőtt, 3,1%-kal, mint a 90-es években, amikor 1,1%-os volt a növekedés, derült ki az Amerikai Tudományos Akadémia tanulmányából. A kutatók a megnövekedett energiafogyasztásra és a szénnek az energiatermelésbe való fokozott bevonására vezették vissza a riasztó mértékű emelkedést. Megállapították, hogy elsősorban a fejlődő országok felelősek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának növekedéséért. 2004-ben az emelkedés 73%-át a kevésbé fejlett országok idézték elő. De még így is csak a világ összkibocsátásának 40%-áért felelnek, a légkörbe jutó széndioxid 60%-át a fejlett országok termelték. Noha tudományos körökben egyetértés van arról, hogy a széndioxid kibocsátás hatással van az éghajlatra, sem a fejlett, sem a fejlődő országokban nem érzékelünk előrelépést a kibocsátás kezelése terén, mondta Chris Field, a Carnegie Intézet élőlények és a környezet viszonyával foglalkozó részlegének igazgatója, a dokumentum egyik főszerzője. Mint hozzáfőzte, a világ nagy részén éppenséggel visszalépést tapasztaltak e téren.
Én ebben is csak a jóléti sovinizmust látom, amikor arról folyik a vita, itt is írja az SMS író, hogy miattuk szívom a benzingőzt Rákoshegyen, mert folyamatosan belekötnek az M0-ásba. Ők hol laknak? Gondolom, hogy ezzel inkább a zöldek pártjának elnök Ács László ért egyet.
Maximálisan.
De én meg pont a jóléti sovinizmust látom ebben, tehát hogy ne ott büdösítsenek, ahol én lakom, vigyék ki az M0-ásra. Holott az egész kérdés az arról szól, hogy tehát ezek az illúzió, ez az illúziók világa. Tehát, hogyha az M0-áson körbe nyomatjuk a benzingőzt, akkor az ugye nem a légkörbe megy. Akkor az nem melegíti fel a bolygót, csak hogyha a városon keresztül megy. Tehát mit állítunk? Azt, hogy a városban a benzingőz az jó, a városon kívül meg nem jó, vagy kevésbé jó. Vagy, nem, vagy itt, a városon kívül meg inkább jó. Vagy a városban meg nem olyan jó. Na mindegy, hülyeséget beszéltem. Az a lényeg.
Értjük, de nem igaz, amit mondasz. Ugyanis miért? A körgyűrűn az autók 70-80 km-es sebességgel haladnak, negyedik-ötödik sebességfokozatban, tehát optimális fordulatszámon sokkal kevesebb károsanyag bocsátanak ki, mint araszoláskor
a körgyűrűn. De ez ugyanolyan, mint a szelektív hulladékgyűjtés. Tehát a szemét, az szemét. Egy hatalmas szeméthalmon ülünk, és azzal nyugtatjuk meg a lelkiismeretünket, hogy itt balra tőlünk vannak az újra szemetek, itt jobbra tőlünk vannak a végleg szemetek. És persze, nyilvánvaló, hogy a visszaforgatható szemétből abból még lehet előállítani termékeket, de a fogyasztási hisztéria az nagyon nem ebbe az irányba mozgatja a gazdaságot, mint ahogy látjuk, hogy a gazdaságot alapvetően semmi más nem motiválja, csak is kizárólag a profit felhalmozás. Tehát azt gondolom, hogy a légkört telíteni széndioksziddal, károsanyagokat kibocsájtani a városban és a városon kívül is problematikus. Amíg a zöldek azzal foglalkoznak, hogy a városban vagy a városon kívül, addig nem az igazán fontos kérdésekre koncentrálnak, hogy miféle autók ezek, milyen hatással vannak ezek az autók a légkörre, illetve a földre. Szerintem ezek a fontos kérdések. Alapjaiban kell ezeket a dolgokat, mint például károsanyag kibocsátás megkérdőjelezni, nem pedig annak helyét és módját.
Egyet magamra vettem a kritikát, két dolgot szeretnék mondani. Mi a fogyasztásmentes napot szerettük volna meghonosítani Magyarországon, ahogy a Valentin napot már nagyon sikeresen sikerült a mutikosoknak. Magyarországon nem működik, mi nagyon kemény fenyegetéseket kaptunk, nem működik. Ahol ismert személyiségekkel akartunk reklámot csinálni annak, hogy fölöslegesen ne vásárolj, mert annak egy része a kukába kerül. Ez volt az egyik.
Tehát itt például, amikor az előbb azért kritizálta a zöld mozgalmakat, mert nem működnek eléggé együtt. Itt például nem lett volna egyszerűbb csatlakozni a már létező civil kezdeményezéshez, a ne vásárol semmit naphoz, és annak érdekében tevékenykedni?
Én nem jutott el hozzám, lehet, hogy nem olvasok elég újságot, én ilyen civil kezdeményezést nem láttam. Szívesen csatlakoztunk volna ehhez.
Elég érdekes elszigeteltségben működnek önök általában.
Meg az egész kereskedelem is elszigeteltségben működik.
Például a mai napig én sem hallottam önökről, pedig eléggé benne vagyok, úgyhogy itt valami.
De te a civil zöld mozgalomban vagy benne. Tehát, hogyha te pártpolitikában működni, akkor lehet, hogy hallottál volna róluk.
Kérdezi az SMS író, hogy mi a véleménye a zöldek pártjának a zöldek demokratikus pártjához, vagy zöld demokraták pártja, hogy van valami.
Semmilyen véleményünk nincs róla. Vétkesnek tartjuk őket abban, hogy 15 éven keresztül a zöldek láthatatlanok voltak, és semmilyen befolyást nem tudtak semmire gyakorolni. De elég jól megéltek a EU-s zöldek támogatásában.
Magam, hogy nem hívtam meg a képviselőjüket.
Vagy hát akkor még ott az másik életében ők köpködők.
Ők a köpködők.
Az Ázsia-Európa tanácskozás kétnapos külügyminiszteri fórumán a 27 uniós tagállam, továbbá 16 ázsiai ország, a 10 ASEAN tagállam, valamint Kína, India, Dél-Korea, Pakisztán, Japán és Mongólia külügyi vezetője vett részt. Várkonyi László, a külügyminisztérium Európán kívüli térségekkel foglalkozó szakállam titkára az MTI tájékoztatva elmondta, a résztvevők egyetértettek abban, hogy a környezetvédelem erősítése érdekében hatékony intézkedésekre van szükség, mind az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, mind pedig a környezet kímélő energiaforrások fokozottabb alkalmazása terén. A zárónyilatkozatban ugyanakkor ezzel összefüggésben semmifajta konkrét célkitűzés nem került be. Azt ugyanis elsősorban a japán diplomácia ellenezte arra hivatkozva, hogy az Egyesült Államok, Kína és India elutasított minden ilyen jellegű kötelezettségvállalást. Korábban diplomáciai források azt állították, a résztvevők egyetértettek abban, hogy 2009-ig le kell zárni az üvegházhatású gázok kibocsátásának korlátozásáról szóló új nemzetközi szerződés tárgyalásait. Az ASEM tagországai, mint az államtitkár közölte, egyetértettek ugyanakkor abban, hogy hatékony környezetvédelmi intézkedéseket kell kidolgozni a 2012-ben lejáró kiotói egyezmény felváltására. Hangsúlyozták azt is, hogy ez globális megközelítést követel.
Zseniális. Tehát olvad az Antarktisz, konkrétan, mindeközben emelkednek a tengerszintek, pontosan tudjuk, hogy milyen hatással lesz a jégtábláknak a felolvadása a tengereknek a szintjére. Japán a legnagyobb szennyezők egyike, amelyik amelyik lépten nyomon ellenzi és békjózza meg és vétózza meg ezeknek a környezetvédelmi intézkedéseknek a végbe menetelét, elsőként fog elsüllyedni. De nem érdekli őket.
Hát, de miért
elsüllyednek? Profitot szeretnének felhalmozni, tehát ők szeretnének nagyon nagy kötek pénzekkel elsüllyedni, az egész szaros szigetükkel együtt. Hát ezt szeretném érteni. Vagy Nagy-Britannia, hát az is egy szigetország, az egyik legnagyobb szennyező, és az egyik legnagyobb lobbistája a környezetszennyezésnek. És szigeten vannak, és nem érdekli őket. De ott van az Egyesült Államok. Az Egyesült Államok lakosságának
ők valami, is egy sziget, végül is.
Valami 70%-a a tengerparton él. 70%-a tengerparti városokban él. Ezek elsőként fognak elsüllyedni. Tehát, de, és nem érdekli őket. Nem érdekli őket, hogy a gyerekeik meg az unokáik így fognak meghalni. Ilyen módon.
Vagy nem tudnak róla. Hát Robi, nem tudnak róla.
Hallottad, hogy érdekli őket. Hát mondták, hogy hatékony intézkedéseket kell tenni a környezeti...
De ez a zseniális benne, hogy ha megkérdezel egy ilyen cégvezetőt, hogy miért csinálja azt, amit csinál, akkor ő azt fogja válaszolni, hogy azért, hogy a gyerekemnek jobb élete lehessen, mint nekem. És hogyha megmutatod neki azt, hogy mit teszel a környezeteddel, tehát hogyan minden intézkedéseddel, amit teszel, azzal azt éred el, hogy a gyerekednek rosszabb élete legyen, mint neked. Erre hogy fog reagálni? Azt fogja mondani, hogy vagy téged fog meggyűlölni, és azt fogja mondani, hogy hazudsz, vagy pedig, ha nem fog tudni más csinálni, akkor egy kicsit belefelejtkezik a munkájába. Mert hogy az őt így igazából így megnyugtatja, meg feloldja, meg világ életében azt csinálta, máshoz sem ért. Tehát, hogy így mi lesz a reakciója? Abba fogja hagyni? Nem! Nem! Semmi szín alatt. Na erre vagyok kíváncsi, hogy hogyan működik ezeknek az embereknek a tudata, hogyan gondolkodnak. Tehát ez tudod milyen? Olyan, mint a, hogyha már Monty Pythonról volt szó, bár nem originál Monty Python film, az Erika Viking. Amikor süllyed a sziget, és azt éneklik, hogy nem
nincsen
süllyedünk.
Nincsen semmi probléma.
Igen, nincsen semmi probléma, nem süllyedünk. Szeretném cáfolni ezúton is azt a rémhírt, hogy süllyedünk. Nem süllyedünk. És közben így süllyednek.
A rémhírkeltőket felelősségre fogjuk vonni.
Na pontosan, de a végén már bugyborékolnak, úgy mondják, hogy a rémhírkeltőket felelősségre fogják vonni. Így járt az emberiség, és ez a faj, amelyik a legértelmesebbnek tartja magát az összes faj közül, holott az összes faj, az összes létező faj, amelyik itt él a Földön, az pontosan tudja, hogy nem szabad tovább gyújtózni, mint ameddig a takarója ér. Ezek az intelligens fajok. És van egy faj, amelyik azt gondolja magára, és azt feltételezi magáról, hogy ő a legintelligensebb, és azt se tudja, mennyi a 2x2. Hát ez valami döbbenetes, hogy az ember mire képes.
Hát igen, és most pedig te vagy olyan, mint a Brian életében a lány, amikor mondja, hogy meg fogják ölni Brian-t, és akkor ott a képviselők mondják, hogy jó, tárgyalni fogjuk az ügyet, soron kívül, szavazzuk meg. De most fogják megölni Brian-t, most fog elpusztulni ez a rohadt föld.
Rendben van, hát itt van a dokumentum ma, hát negyedik napi
mindent meg fogunk tenni, hogy a természetvédelmet
erősítsük. De nem lehet véletlen, hogy ennek a helyzetnek az illusztrálás kizárólag a Monty Pythonnak az abszurd jelenetei jutnak eszünkbe. Ez nem lehet véletlen. Tehát ez a legdöbbenetesebb abszurdum a Földön. Végezetül egy kérdés méghozzá a Zöldek pártjának elnökéhez, Ács Lászlóhoz. Az SMS falról M kérdezi. Ha már az eredményeket hiányolja a zöld párti úr, azon kívül, hogy ők a hatodik legnagyobb párt, mit tettek le az asztalra?
A lehetőségeinkhez mérten sokat. Például csináltattunk egy tanulmányt arról, hogy a belvárosi tömegközlekedés, ha ingyenes lenne, az mennyi hasznot hozna. Meggyőződésünk, hogy ezeket a tanulmányokat egyetlen illetékes sem olvasta át.
Az ingyenes tömegközlekedés az egy zöld ügy?
Igen.
Nem inkább egy ilyen népszerű, kicsit populista javaslat a zöld párt részéről? Csak azért hogy segíti a környezetünket, vagy a
zöld úgy, hogy értelme legyen a P plusz járban ott hagyni az autót, és az ingyenes tömegközlekedéssel bejutni a belvárosba.
Két
percenként jön a körúti villamos, és ingyen van, akkor inkább arra pattan fel az ember, mint hogy fél óráig parkolóhelyet keresen.
Igen, de a tömegközlekedést fejleszteni is kell most.
Hát igen,
Egyébként nagyon népszerű a kezdeményezés, tehát én csatlakoznék hozzá, örülnék neki. Tehát a P plusz parkolóknak a hiánya az nagyon nagy probléma, és hogy ezeket nem lehet most megvalósítani, nem lehet P plusz parkolókból tömegközlekedésre átirányítani a forgalmat. Ennek egyik oka az is, hogy nem fejlesztik a tömegközlekedést, de Biztos szerintem egy pár éven belül minden városvezetőnek megjön az esze, és...
10 évvel ezelőtt a fővárosi önkormányzat őrzött kerékpár tárolókat, kerékpár megőrzőket ígért. Hány darab valósult meg ebből?
Nem tudok számot, szerintem minimális.
Ma a kerékpárt 5 percemből ellopják, ha valaki ott pariszteli. Hogy nem van, igazán, egyik vagy fel kell vinni
barátomnak is most nemrég
ották el a
bicikliét, és Demszki Gábort be fogjuk perelni.
Ez volt a Demokrácia Részvénytársaság utolsó előtti adása, legalábbis ebben a nyári etapban. Kedves SMS írónak az üzenetével búcsúznék. Szánalmas az emberek kapálózása. Az emberiségnek hamarosan vége.
Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show minden hétköznap folytatódik.